Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 2019. december 11-én a wuhani piac egyik elárusítójánál Kínában azonosították először a koronavírust. Ez az elárusító az első nyilvántartásba vett koronavírus fertőzött. A mi időszámításunk szerint azóta 2 év telt el, a vírus időszámítása szerint ez olyan, mintha évezredek teltek volna el. Egy embernek körülbelül 18 évet kell várnia, hogy legyen belőle egy kis ember, eközben a vírusoknál ez inkább csak órák kérdése. Sokszor éreztük mi is azt persze, hogy évek óta vagyunk bezárva, évek óta nem élhetjük a régi életünket, aztán lazítások következtek majd, újabb szigorítások, számoljuk a hullámokat, az incidenciát, olvassuk a híreket és az álhíreket. Nincs családi, baráti beszélgetés, ahol ne kerülne szóba az oltás. Ez az egyik legfontosabb dolog, ami történt az elmúlt 2 évben. Az immunizálással megelőzhető a fertőzés, illetve a súlyos tünetek kialakulása. A járvány körül azonban még mindig sok a kérdőjel. Ezekre igyekszünk választ adni a mai Naprakészben. Dr. Imre Mihály belgyógyász, orvos, orvoskutató a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A koronavírus egy mutációnak köszönheti azt, hogy most embereket fertőzhet. A legtöbb kórokozó ugyanis nem tud csak úgy ugrabugrálni a fajok között, az állatkertben a megfázott tigristől nem kapjuk el a tüsszögést. A koronavírus kivétel, már is vannak mutációval létrejött változatai, most például az Omikron névre keresztelt variáns. Karikó Katalin, a Pfizer-BioNTech vakcinájának a kifejlesztője a Kossuth Rádióban tegnap azt mondta, hogy az Omikronnal véget lehet a világjárványnak. Nem ennyire leegyszerűsítve mondta, de a lényeg ez. A Dél-Afrikából érkező jelentések azt mutatják, hogy exponenciálisan nőtt a fertőzöttek száma, a betegek állapota viszont nem lett súlyosabb. Ha pedig jobban terjed az Omikron, de kevésbé lenne súlyos az általa okozott betegség, az jó lenne, mert elérhetnénk a nyájimmunitást. Tudunk már eleget az Omikronról, vagy valóban egyszerű lenne a járvány vége?
Azt hiszem, hogy Karikó Katalin a reményeit fejezte ki egyelőre. Nem tudunk még eleget, nincs elég fertőzött ahhoz, hogy ilyen kijelentéseket tudományos biztonsággal állítsunk. Az a helyzet, hogy a dél-afrikai állam, illetve Románia és Európa között vannak lényeges különbségek, amelyek meg tudják határozni azt, hogy az Omikron véget tud-e vetni, vagy nem tud véget vetni ennek a pandémiának. A dél-afrikai államnak a népessége sokkal, de sokkal fiatalabb, mint az európai populáció, úgyhogy nem tudjuk még egyelőre azt, hogy abban az esetben, ha az Omikron elszabadul és garázdálkodni kezd Európában, illetve azokban a nyugat-európai országokban, amelyekben a népesség átlag életkora jóval magasabb, ott milyen következményekkel fog járni. Tehát ilyen kijelentéseket csak reménykedve tehetünk, egyelőre semmilyen tudományos bizonyítéka annak, hogy az Omikron tényleg képes lesz halálesetek nélkül nyájimmunitást létrehozni, erre még tudományos bizonyítékunk nincs. Sajnos az a helyzet, hogy Dél-Amerikában is emelkedett a kórházi ellátásra szorulók száma, ugyanakkor tudjuk azt, ugye, hogy a koronavírus fertőzés következtében a betegség lefolyása az nem olyan nagyon gyors, hanem körülbelül 2-3 hétbe telik az, amíg a betegek súlyos állapotba kerülnek, tehát lehet, hogy még 1-2 hétre szükség van ahhoz, hogy kiderüljön, hogy valóban enyhébe a lefolyása, és hogy összetudjuk majd hasonlítani azzal a delta hullámmal, amely előbb Dél-Afrika, tehát amely Dél-Afrikában lezajlott. Tehát abból fogunk majd többet tudni, ugyanakkor Európában is terjed már az Omikron, ebből is többet fogunk tudni, de szintén időre van szükség. Persze a remény az ott van, valóban úgy tűnik, hogy egyelőre a fiatalok körében terjedt el ez a vírusvariáns, úgy tűnik, hogy enyhe a lefolyása a fiatalok körében, tehát vannak ilyen remények, mindenki reménykedve figyeli ezt az új hullámot, hullámnak a lefolyását. Ha ez valóban bekövetkezik, akkor tényleg véget vethet, de még egyszer mondom, hogy ez csak remény. Ugyanakkor azt is meg szeretném említeni már itt, hogy azért vannak ennek hátulütői is, hiszen az Omikron úgy tűnik, hogy a nagyon fiatal gyerekek körében nagyon tud terjedni, az 5-14 évesek körében, és vannak már olyan gyerekek is, akikről maga a dél-afrikai állam számolt be, ahol komoly szívritmuszavart okozott, tehát komplikációkkal járt a megbetegedés. Úgyhogy nem szeretném azt, hogy bárki azt gondolja, hogy biztonságba kerülünk azáltal, hogy egy új variáns megjelent, hanem inkább figyeljünk rá, inkább ugyanúgy kezeljük preventíven, mint ahogy a delta variást kezeltük, ahogy az alfa variást kezeltük, védekezzünk ellene, oltakozzunk és készüljünk fel a legrosszabbra. Ez az attitűd, ez a hozzáállás lesz a legmegfelelőbb az Omikronnal szemben is.
Térjünk vissza a kezdetekhez. Az elmúlt két évben számos elméletet olvashattunk, hallhattunk arról, hogy hogyan jutottunk el a világjárványig. És itt a sátánista pedofiloktól a német szabadkőműveseken át az 5G hálózatig, meg persze Soros György és a gyík emberek laboratóriumból szándékosan vagy véletlenül elszabaduló vírus, természetes mutáció, nagyon sok mindent hallottunk. Számít ez most, vagy nem ezzel kell foglalkozni?
Tulajdonképpen nem számít, hiszen a vírus már benne van a társadalomban, terjed, garázdálkodik, mutál, áldozatokat szed. De azért, hogy informáltak legyünk, természetesen utána kell nézzünk, akit érdekel, utána nézhet annak, hogy mik a hivatalos verziók. Az egészségügyi világszervezet utána járt annak, és elég alaposan kivizsgálta már, amennyire alaposan ki tudta vizsgálni a vírus eredetét, ugye Kínáról van szó, ahol vizsgálódtak, ahol mégiscsak egy eléggé zárt rendszer van, elég sok nehézségbe ütköztek, de tulajdonképpen négy elmélet került felszínre. Az egyik elmélet az az volt, hogy talán állatokból terjedt ez a vírus az emberre, azáltal, hogy az állatok ürítették a vírust a természetbe, a székletükkel, vizeletükkel, a nyálukkal, és így rákerült valamilyen emberi tápszerre, vagy esetleg valamilyen tárgyra, és onnan került be az emberi szervezetbe. Ez az elmélet közepesen erős, tehát valószínűségeket számítottak, és ez az elmélet közepesen erős lett. A másik elmélet az az, hogy valamilyen állati, tehát átmeneti állatfajban, vagy köztes állatfajban terjedt el ez a vírus, és ettől a köztes állatfajtól terjedt rá esetleg valamilyen olyan állatra, amelyet az emberek elfogyasztottak, és ennek a húsával került be az emberi szervezetbe. Ez a legeslegvalószínűbb változat jelen pillanatban, tehát az egészségügyi világszervezet szerint ezt tartják a legfontosabb és a legbiztosabb elméletnek arra, hogy hogyan is került be a vírus, a koronavírus az emberi szervezetbe. Ugye egy zárójelben megemlíteném azt, hogy rengeteg koronavírus van a világunkban, ezek közül nagyon kevés terjedt el az emberek körében, ugye tudjuk azt, hogy van az Ebola, amely ennek a koronavírusnak az unokatestvére, van a SARS-1, ami 2002-ben terjedt Dél-Koreában. Ugye, tehát ez a néhány olyan koronavírus, ami emberi fajban is tudott terjedni, de a legtöbb állatokban van, és akik például kutyatenyésztők tudják azt, hogy a kutyáknál a koronavírus halálos betegséget jelent. A másik két elmélet, hogy erre is térjek vissza, az egyik az, hogy esetleg valamilyen fagyasztott hústerméken keresztül került be az emberi szervezetbe, tehát a fagyasztott hústermékek láncán keresztül. Ez is csak közepesen erős elméletnek bizonyult, és az utolsó elmélet az az, hogy megszökött egy laborból, ugye erre is nagyon sok különböző elmélet vagy ilyen tévhit született, ugye Wuhanban van egy 4-es fokozatú víruslabor, talán onnan szökhetett meg. Ez a negyedik elmélet lett a legeslegyengébb a valószínűsítés vagy a valószínűség számításban. Tehát tulajdonképpen ennek adnak a legkisebb esélyt, de még mindig ott van ennek az esélye. És ennek az esélye, ennek az utolsó elméletnek, és tudom, hogy az emberek nagyon szeretik ezt hangoztatni, és tehát tulajdonképpen arra gondolnak, hogy ez valóban egy laborvírus. Ennek az elméletnek az alátámasztására tulajdonképpen a vírusnak a jellemzői adtak okot, hiszen ez egy olyan vírus, amely különleges dolgokat tud, de egyáltalán nem bizonyítja az, tehát ezek a különleges dolgok egyáltalán nem bizonyítják azt, hogy ez egy laborból szökött meg. Egyik ilyen különleges dolog, amit ez a vírus tud, és ami nagyon különleges a többihez képest, az az, hogy olyankor is tud terjedni, amikor a betegnek nincsenek tünetei. Ugye ezt az Ebola nem tudja, a SARS-1 nem tudta, az influenza vírus nem tudja, a többi vírus nem nagyon tudja ezt. A másik az, hogy trombózist okoz. A koronavírusok kategóriája általában vérzést okoz. Ott van az Ebola, ugye tudjuk azt, hogy ez például nagyon masszív vérzékenységet okoz. Tehát vannak olyan jelek, amelyek alapján feltételezték még a kezdetek kezdetén, hogy talán manipulálva lett ez a vírus, de ezeket az elméleteket végül nem sikerült bizonyítani. Ennek ellenére minden lehetőséget továbbra is szem előtt tart az egészségügyi világszervezet, vizsgálja őket, de mint mondtam, továbbra is a legerősebb elmélet és a legbiztosabb elmélet az, hogy valamilyen köztes állatról terjed rá egy olyan termékre vagy egy olyan tárgyra, amelyet az emberek használnak, és így kerülheted be az emberi szervezetbe.
A világjárvány 2 éve tartó megjelenése óta a legnagyobb pozitívum az, hogy van oltása a koronavírus ellen. Nyilván vannak, akik ezt nem tekintik pozitívumnak, ne térjünk most ki erre még. Nagy-Britannia 1 évvel ezelőtt kezdte el a felnőtt lakosságnak a beoltását, elsőként Európában. Romániában is lassan 1 éve zajlik a lakosság immunizálása, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az oltás véget vethet a járványnak olyan körülmények között, hogy jelennek meg új mutációk, amelyek ellen kevésbé vagy egyáltalán nem hatásosak, vagy egy idő után nem lesznek hatásosak az oltóanyagok. Tehát véget vet a járványnak, illetve ezentúl fél évente kell majd oltást felvenni?
Meg kell értsük azt, hogy miért is mutálódik ez a vírus. A vírus olyankor mutálódik, amikor egy olyan gazdaszervezetet talál, amelyik nem tud megfelelően és elég gyorsan reagálni a vírusra. Ha a gazdaszervezet gyorsan, hatékonyan legyőzi a vírust, a vírusnak nincs ideje a szervezetben nagyon sok ideig bent ülni, nagyon sok ideig osztódni, hiszen az osztódása az, amely esetleg az ő gén szerkezetébe valamilyen kis mutációt be tud vinni. Hogyha a szervezetem fel van készülve arra, hogy ezzel a vírussal harcoljon, akkor nagyon gyorsan legyőzi azt a vírust, és a vírus egyszerűen nem tud megváltozni. Tehát az oltás mindenképpen az a fegyver, amivel meg tudjuk állítani, meg tudjuk előzni a vírusnak a terjedését, illetve meg tudjuk állítani a pandémiát.
Romániában rendkívül magas az oltást elutasítók aránya, egy ideig magam azt tartottam, hogy ez a tudomány csődje. Most azt látom, hogy az oltás ellenesség nem egy formálódó vélemény, hanem egy beágyazott értékrend, ami ellen a hagyományos meggyőzési módszerek tulajdonképpen hatástalanok. Mégis tegyünk egy próbát. Miért oltassa be magát az, akinek erős a szervezete, és a szomszéd egyébként is nagyon könnyen átesett a betegségen, miközben azt sem tudjuk, hogy mi van a vakcinában?
Nagyon sokan nem tudják azt, hogy az immunrendszerünk az a felelős, aki tulajdonképpen a súlyos betegséget, a súlyos állapotot létrehozza. Nagyon erős tévhitként terjedt el az, hogy ha erős az immunitásom, ha egészséges vagyok, akkor le tudom győzni a koronavírust, és nem leszek beteg, nem fogok súlyos állapotba kerülni. Sajnos az a helyzet, hogy az immunitás, tehát a koronavírus fertőzés következtében az immunsejtek megzavarodnak, összezavarodnak, és a koronavírusos betegség a COVID-19 lefolyásának a 3. fázisában a vírus már nincs a szervezetben, és ebben a fázisban a, az immunitás és az immunsejtek azok, amelyek elkezdenek zavarodottságukban garázdálkodni, és megtámadják önmagunk szervezetét, megtámadják a szerveinket, megtámadják a szöveteinket, megtámadják a tüdőnket, az agyat, a vesét, a szívet. Kialakul ez az úgynevezett citokin vihar, tehát nem gondolhatjuk azt, és nem számíthatunk arra, hogy az immunitásunk lesz az, amely megment minket, hiszen pont az immunitás az, amely megbetegíthet minket, vagy amely beküldhet minket az intenzív terápiára. Az, hogy a szomszéd könnyen átesett a betegségen, ez nem jelent semmit. A koronavírus fertőzés az egy orosz rulett továbbra is. Nem tudjuk még pontosan, hogy melyek azok a tényezők, melyek azok a genetikai tényezők, amelyek egy embert, egy egyént kiemelten veszélyeztetetté tesznek a koronavírus fertőzéssel szemben, illetve a betegség lezajlásával és a súlyos állapotba kerüléssel szemben. Nem tudjuk azt, hogy mi magunk, amikor megfertőződünk, mekkora vírusdózist kapunk. Azok az egyének, akik nagy vírusdózissal fertőződnek meg, sokkal súlyosabban bonyolítják le a fertőzést. Lehet, hogy a szomszéd egy utcán elhaladó koronavírusos beteggel érintkezett, és egy nagyon kis vírusdózist kapott el, és az ő szervezete ezt a kevés vírust nagyon gyorsan le tudta győzni. Az is lehet, hogy én összeülök egy munkatársammal, és egy napon keresztül együtt dolgozunk, és egy nagyon nagy vírusdózissal fogok megfertőződni, és a szervezetem nem tud megfelelően gyorsan és hatékonyan reagálni erre a nagy dózisra. És ezért én súlyos állapotba kerülök. Vannak ugyanakkor olyan tényezők, olyan egészségügyi tényezők, amelyek engem kifejezetten veszélyeztetnek. Ilyen például a túlsúlyosság, ilyen az obezitás, az elhízottság, ilyen a magas vérnyomás, ilyen a diabétesz. Nem mindig tudjuk azt, hogy ezek a betegségek jelen vannak a szervezetünkben. Főleg a magas vérnyomásról ugye látjuk azt, hogy már 30-40 éves korban vannak olyan fiatal egyének, akik magas vérnyomásban szenvednek. Egy kicsit túlsúlyosak, ott van a mindennapok stressze ezeknél az egyéneknél, elég stresszes világban élünk, elég nagy a nyomás. Ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek a koronavírus fertőzés esetében súlyos állapotnak az előrejelzői lehetnek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a betegek súlyos állapotba kerüljenek. Látjuk azt, hogy naponta vagy hetente közölnek le 30 éves egyéneket, akik meghaltak, 40 éves egyéneket, akik meghaltak, akár gyerekeket, akik meghaltak. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy ahogyha én egészséges, fiatal vagyok és jó az immunrendszerem, könnyen át fogok esni rajta. Ez továbbra is egy orosz rulett, és addig, amíg nem fogjuk tudni biztosan, melyek azok a tényezők, amelyek a súlyos állapothoz hozzájárulnak, addig mindenképpen mindannyiunknak ugyanúgy egyformán védekeznünk kell ez ellen a vírus ellen.
Szó volt itt a tünetekről röviden, nem éreznek ízeket, nem éreznek szagokat a fertőzöttek, de egyéb bajuk nincs. Könnyen átesett a fertőzésen, halljuk ezt nagyon soktól. De ha belegondolunk, ez igen komoly idegrendszeri tünet, mármint az, hogy nem érzünk ízeket, nem érzünk szagokat, és ez csak egy jéghegynek a csúcsa, legalábbis ezt látom én laikus szemmel. Távol vagyok az igazságtól?
Nem, ez egy nagyon igaz kijelentés, valóban komoly tünetek, és aggodalomra adnak okot. És aggodalomra ad okot a koronavírus fertőzés akkor is, hogyha ezek a tünetek nem jelentkeznek. Hiszen most már az Omikron variánsról is beszélve, ugye tudjuk azt, hogy ennél a variánsnál már nincs szag- és ízvesztés. Ellenben azt is tudjuk, hogy ha könnyen is átesek ezen a fertőzésen, eltelik 3-4 hét a fertőzés lecsengése után, és nagyon súlyos, komoly állapotokba kerülhetek. Nagyon gyakori a szívinfarktus, nagyon gyakori a trombózis. Voltak teljesen idegrendszeri panaszokkal jelentkező egyének, akiknél nagyon komoly agyi elváltozásokat okozott, vannak olyan esetek, amikor nagyon komoly vese elváltozásokat okozott, és ezek az egyének mind-mind könnyen átestek magán a fertőzésen. És úgy, ahogy mondtam, az immunrendszerünk és a szervezetünk sajnos később is tud reagálni a koronavírus fertőzésre, tehát nem maga a fertőzés alatt fog reagálni, hanem akár 2-3 hét elteltével, és ezek mind-mind nagyon súlyos állapotokhoz vezethetnek, nem beszélve ugye erről a long covid, tehát a hosszú covid szindrómáról, ami hazavághatja egy egyénnek az egészségét akár 6-10 hónapig is, fáradtságot okozva, levertséget okozva, munkaképesség megszűnését okozva, és így tovább. Tehát ezekkel mind-mind számolni kell.
Tehát ne húzzuk ki magunkat, és mondjuk úton útfélen, hogy ó, én könnyen megúsztam, tünetmentes fertőzöttként megúsztam a koronavírus járványt.
Nem, nem szabad. Kihúzzuk magunkat, továbbra is figyelnünk kell az egészségünkre, és bármilyen tünet koronavírus fertőzés után jelentkezik, azzal azonnal orvoshoz kell fordulni. Ilyen, aki átesett a fertőzésen, akkor körülbelül 6 hónapra rámondhatja azt, hogy hát valószínűleg a szervezetem teljesen visszaállt az előző normális egészséges állapotába, addig azonban mindenképpen figyelnünk kell bármilyen tünetre.
Dr. Imre Mihály belgyógyász, orvos, orvoskutató a Naprakész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy 2019. december 11-én, tehát 2 évvel ezelőtt a wuhani piac egyik elárusítójánál azonosították először a koronavírus fertőzést. 2 évvel vagyunk a koronavírus járvány. Hát nem mondhatjuk azt, hogy után 2 évet tart a koronavírus járvány. Eddig beszéltünk megelőzésről, oltásról. Ezt súlykolják belénk 2 éve, az oltakozás fontos, de emellett kell a távolságtartás, készfertőtlenítés, maszkviselés, mind-mind a megelőzés kategóriájába tartozik, mert hogy megelőzni könnyebb, mint kezelni. Lesz bevált biztos kezelési módszer a koronavírus ellen, gyógyszer, amelyet 2 hétig szedünk, és nem az intenzív terápiás ágyban, vagy ne adj Isten, egy koporsóban fogunk kikötni.
2 olyan gyógyszer is jóváhagyás alatt áll jelen pillanatban, az egyik a Merck és a másik a Pfizer gyógyszergyártó cégtől, amelyek a vírusnak az osztódását célozzák meg. Ezek a gyógyszerek mind a 2, ha jóvá hagyja őket az Európai Uniós Gyógyszerügyi Hivatal, és valószínűleg tartom, hogy jóvá fogják hagyni, mind a 2 a fertőzés kezdeti állapotában fogja leállítani a vírus terjedését, osztódását a szervezetben, és ezáltal időt fog adni a szervezetnek arra, hogy lereagálja a vírus fertőzést. Ugyanakkor vannak olyan úgynevezett monoklonális antitestek, ezek legyártott ellentestek, amiket be tudunk adni injekció, illetve perfúzió formájában a betegeknek, amelyek szintén tudnak reagálni erre a vírusfertőzésre, illetve le tudják győzni a fertőzést a szervezetben. Tehát a gyógyszergyártó cégek és a gyógyszeripar nagyon gyorsan felzárkózott ebben az irányban, nagyon gyorsan reagáltak, elkezdték kutatni a különböző ilyen-olyan molekulákat, azokat kísérleteken vitték át, és ezt én nagyon-nagyon különlegesnek és dicséretesnek tartom, hogy 2 év alatt gyakorlatilag képesek voltak arra, hogy elhozzák ezeket a molekulákat a jóváhagyás fázisába. Általában egy ilyen gyógyszerkutatás akár 10 évet is felölelhet, de hát itt gyorsított eljárásokkal ugye megtettek mindent annak érdekében, hogy kijöjjenek ezek a gyógyszerek. Tudnunk kell azt ezekről a gyógyszerekről ellenben, hogy ezeknek nagyon sok mellékhatásuk van, tehát jó lenne nem elkerülni abba a fázisba, hogy ezeket be kelljen szedni. Ez az egyik aspektus, a másik aspektus pedig az, hogy amíg az oltás az ingyenes, ezek a gyógyszerek nagyon-nagyon drágák lesznek, hiszen ezek vadonatúj fejlesztések, amelyeket nem lehet csak úgy ingyen odaadni a gyógyszergyártó cégnek, hiszen nekik is profitra kell dolgozni, tehát ezek mindenképpen drága dolgok lesznek.
Épp ebbe kapaszkodnak egyébként azok, akik a járvány megtervezettségét hangsúlyozzák, hogy lám 2 év alatt már is sikerült gyógyszert kifejleszteni, lám 1 év alatt már is koronavírus elleni oltást sikerült kifejleszteni. Van válasz ezeknek az embereknek, vagy nem kell leállnunk vitatkozni?
Azok állhatnak le vitatkozni, akik tudják, hogy miről beszélnek. A gyógyszerkutatás az egy nagyon különleges világ, nagyon sokat kell tanulni hozzá. Jó magam mögött 26 év tanulás áll, és nagyon nehezen és későre kerültem én be a gyógyszerkutatás világába, hiszen ide nagyon nagy tudás, nagyon sok tapasztalatra van szükség. De természetesen vannak válaszok, hiszen az oltás esetében nem egy olyan technológiát használtak, amit ma állítottak elő, hanem egy olyan technológiát, amit 1997 óta kutatnak, kísérleteznek vele, fejlesztik, és amelynek segítségével rákos betegeket akartak eredetileg meggyógyítani. Most a technológia ugye már laborban ki volt fejlesztve, ebbe annyi különbséget kellett csak, vagy annyi változtatást kellett csak beletenni, hogy ahelyett, hogy a rákos sejtek felismerő információját helyezték bele ezekbe a kis zsírgömböcskékbe, úgymond, ahelyett a koronavírus felismerő információját, a spike protein, a tüskefehérje felismerő információját helyezték bele. Tehát ez nem egy olyan technológia, amelyet egyik napról a másikra, egyik éjszakáról a másikra vettek ki a varázskalapjukból a gyógyszerkutató cégek, hanem egy olyan technológia, ami gyakorlatilag 20-25 éve már fejlesztés alatt áll. A gyógyszerekkel is szintén ugyanez a helyzet, hiszen ezek a molekulák és ezek a gyógyszerek, amelyeket a gyógyszergyártó cégek a koronavírusra kifejlesztenek és kikísérleteznek, ezek már ott vannak és ott voltak évek óta a gyógyszergyáraknak a tarsójában. Ugye 2002-ben lezajlott a SARS pandémia, minket az nem érintett, hál' Istennek, csak Ázsiában zajlott le, és ők ott képesek voltak ezt megállítani, de a gyógyszergyártó cégek figyeltek erre, és elkezdtek kísérletezni abban az irányban, hogy ha még egyszer előfordul egy hasonló, vagy ugyanaz a pandémia, akkor tudjanak rá reagálni. Ezáltal vannak gyógyszereink, vannak olyan molekulák, amelyek el vannak készítve, ugye ezeket csak ki kellett kísérletezni esetleg egy nagyobb populáción, kifejezetten a koronavírusra, a SARS-CoV-2-re, és már is lehetett kérni a jóváhagyást. Tehát nagyon nagy szerencsének tartom azt, hogy a pandémiát nem egy vadonatúj vírus okozta, hanem egy olyan vírus, amelyik kapcsán már volt tapasztalatunk, ugye az Ebola, a SARS-CoV-1, mondtam, hogy ezek mind-mind nagyon közeli rokonai ennek a SARS-CoV-2-nek, hiszen ebből a szerencséből adódóan nagyon gyorsan tudtunk reagálni rá, és a gyógyszeripar nagyon gyorsan tudott reagálni rá.
Doktor úr, ünnepekre készülünk, lazításokat jelentettek be a hatóságok. Örülnünk kell ezeknek, és élni a lehetőséggel, vagy jobb, ha visszafogjuk magunkat?
Nehéz a válasz. Azt hiszem, hogy a mi társadalmunk, a romániai társadalom az nem egy preventív társadalom, hanem egy reaktív társadalom. Ami azt jelenti, hogy mi ahhoz alkalmazkodunk, ami van. Tehát, és ez látszik az intézkedésekből is, látszik az embereknek a hozzáállásából. Én személy szerint jobb szeretném, ha preventívek lennénk, és továbbra betartanánk a különböző szabályokat. Ugye a maszkordást, a távolságtartást, ha elmennénk oltakozni, most már nagyon fontos lesz az is, hogy a booster oltást bekapjuk, hiszen az Omikronnal szemben tulajdonképpen csak akkor leszünk védettek, ha frissen vagyunk oltva, illetve ha a booster oltást is bekapjuk. Szellőztetnünk kell iskolákban, tehát ezt a módszerét a megelőzésnek nagyon keveset hallom hangsúlyozni, de nagyon fontos módszer. Iskolákban, zárt terekben, amennyire lehet, szellőztetnünk kell fél óránként. Tehát én személy szerint jobb szeretném, ha preventívek lennénk, természetesen ünnepeljünk, örvendjünk az ünnepeknek, használjuk ki azt, hogy kevés az eset szám és nem terjed a vírus úgy a társadalmunkban, de azért nem járhatunk behuny szemmel a világban, hanem továbbra is oda kell figyelnünk arra, hogy mi történik körülöttünk, pláne, hogy már van Omikron Romániában. Tudjuk azt, hogy ez nagyon gyorsan el tud terjedni, úgyhogy mindenki tulajdonképpen jobban teszi, ha úgy ünnepel és úgy élvezi ki ezt a periódust, hogy tulajdonképpen vigyáz magára és a szeretteire, és főleg a nagyon kicsi gyerekekre, akiket továbbra se tudunk még oltani.
Zajlik a vita a zöld igazolvány munkahelyi bevezetéséről, mindeközben a szenátusban leszavazott tervezet a képviselőházban van, de Alexandru Rafila egészségügyi miniszter egy új jogszabálytervezetet készít elő, a járványszámokhoz kötnék a COVID igazolvány felmutatását az egyes településeken, és belefoglalnák a negatív tesztet is. Ön szerint milyen kellene legyen a COVID igazolvány, és hogyan, mikor kellene használni?
Azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy az emberek megértsék, hogy ez az igazolvány, ez minket, önmagunkat véd, és nem másokat véd. Az, hogy ezt a járvány számokhoz igazítják, ezt nem tartom jelen pillanatban egy nagyon jó ötletnek, hiszen ugye az Omikronról tudjuk azt, hogy a Deltánál sokkal jobban terjed. Láttuk azt, hogy a Delta variánsnak tulajdonképpen 5 hétre volt szüksége ahhoz, hogy a negyedik hullám csúcsára feljutassa a társadalmunkat. Úgyhogy valószínűleg tartom, hogy az Omikronnak lehet, hogy még ennél kevesebbre lesz szüksége, lehet, hogy 2-3 hét alatt már nagyon nagy számokat fogunk írni. Na most, hogyha mi ehhez a 3 héthez fogjuk kötni magunkat, akkor bizony-bizony elképzelhetőnek tartom, hogy megint túl későn fogunk reagálni. Mint mondtam, jó lenne preventívnek lenni, tehát ezeket az igazolványokat jobb lenne már is alkalmazni olyan helyeken, ahol zárt helységben több egyén megfordul, és nem kötném semmiféle politikai döntéshez, illetve politikai érdekhez ezeknek az igazolványoknak a jelenlétét és a használatát.
Megkockáztatja megjósolni azt, hogy mikor ér véget a járvány, vagy csak azt tudjuk biztosra, hogy mi kell ahhoz, hogy véget érjen a koronavírus járvány?
Megkockáztatni meg lehet, illetve megjósolni meg lehet, de bizonyos feltételek között lehet megjósolni. Ugyanígy próbáltuk előrelátni azt, hogy mi fog történni ugye a második hullám, az alfa variánssal lezajlott hullám után. És az alfa variánssal lezajlott hullám után pontosan ugyanígy megkérdezték, hogy mikor fog lejárni tulajdonképpen ez a pandémia, és már akkor azt mondtam, hogy ha ez a vírus nem fog valamilyen nagy mutációt lebonyolítani, akkor valószínűleg tartom, hogy már az alfa hullám után le fog úgy csengeni, hogy még lesz egy-két kisebb hullám, és utána lecseng. Na most jött a delta variáns. A delta variánssal szemben ugyanaz a hozzáállás. Ugye a delta variáns, hogyha nyájimmunitáshoz vezet, ugyanakkor oltakozunk, akkor szintén nincs arra esélye, hogy még egyszer visszatérjen úgy a társadalomban, hogy ilyen nagymértékű garázdálkodást lebonyolítson. Igen, de most jön az Omikron. Tehát addig, ameddig nem érünk el egy megfelelően magas nyájimmunitást, és nem oltakozunk megfelelő mennyiségben, tehát hogy védettek legyünk a különböző variánsokkal szemben is, addig nagy valószínűséggel a vírus mutálódni fog, át fog tudni ugrani egyik egyénről a másikra, és ki fogja kerülni a megszerzett immunitását azoknak, akik esetleg valamilyen előző variánson estek át. Ugye látjuk az Dél-Afrikában, hogy a delta variánson átesettek nem élveznek védettséget az Omikronnal szemben. Tehát jósolni lehet, és az epidemiológiai szabályok szerint tulajdonképpen az Omikron hullám után szintén le kellene csengjen ez a pandémia, ha csak nem fog megjelenni egy újabb variáns és egy újabb mutáció, és ezekért a mutációkért csak mi vagyunk a felelősek. Ha megfelelően oltakozunk, ha megfelelően védekezünk, akkor kicsi az esélye annak, hogy új mutációk jelenjenek meg, hiszen ez a vírus nem képes olyan nagyon sok mutációt lebonyolítani, mint például az influenza. Ellenben, ha ezt nem tesszük meg, akkor persze megjelennek új mutációk, lehet, hogy gyengébb lesz a lefolyásuk, lehet, hogy enyhébb lesz a lefolyásuk, de fent maradnak a társadalomban, és igen, elképzelhető az is, hogy elérünk abba a fázisba, amikor évente kelljen egyszer oltakozzunk azért, hogy az új mutációkkal szemben is védettek legyünk.
Zárjuk optimistán a beszélgetésünket. Mi az, amit tanultunk a járvány elmúlt 2 éve alatt?
Megtanultunk védekezni vele szemben, megtanultunk összefogni, beszélek itt világszinten és a kutatók szintjén és a gyógyszeripar szintjén. Tehát megtanultunk erre nagyon gyorsan reagálni, megtanultuk a különböző szabályokat. Nem tudnám elmondani pont ugyanezeket az ország szintjén, hiszen amint említettem, mi nem vagyunk egy preventív társadalom, hanem egy reaktív társadalom vagyunk. De a kutatói világban nagyon sok pozitív tapasztalattal bővültünk, mondjam úgy, gazdagodtunk, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, főleg az összefogás. Tehát nagyon gyorsan reagálnak a kutatók, nagyon transzparensen reagálnak. Csak egy példát mondjak erre, az elmúlt 2 év alatt több mint 5,5 millió szekvenciálás, vírus szekvenciálás történt, és mindez az 5,5 millió vírus szekvenciálás megtalálható egy nyitott adatbázisban az interneten, bármelyik kutató hozzáférhet, megnézhető, hogy milyen vírusvariánsok vannak a társadalomban, hol vannak ezek, hol terjednek, milyen mutációk vannak rajta, és így tovább. Ezek például olyan információk voltak régebb a kutatásban, amelyeket azért a kutatók úgy megtartottak maguknak, és megpróbálták ezeket saját érdekükben kihasználni, mármint úgy, hogy publikáljanak belőle, hogy tudományos pozíciókra tegyenek szert ezáltal, de ez nem történt így ebben a vírus helyzetben, hanem a kutatótársadalom, az orvostársadalom nagyon-nagyon összefogott ebben az irányban, és nagyon-nagyon gyorsan reagált, és ennek látszik is, megvan az eredménye. Nagyon sok emberi életet megmentettek. Csak hasonlítsuk ugye a spanyol náthához, tudjuk azt, hogy ott 2 év alatt több mint 50 millió egyén meghalt. Nálunk még egyelőre nem tartunk ott, hál' Istennek, és reméljük, hogy nem is fogunk ott tartani.
Azzal a bizakodással zárom a beszélgetést, hogy a kutatók összefogásának a mintájára a mi társadalmunk is összefog, és magunkért, szeretteinkért, családtagjainkért, barátainkért figyelni fogunk a tudományra, figyelni fogunk azokra, akik velünk ellentétben tudják azt, hogy miből áll a járvány, miből áll a koronavírus járvány. Dr. Imre Mihály belgyógyász orvosnak, orvoskutatónak köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Én is nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget.